Felolvasok John Stott a Hegyi Beszéd című könyvéből. Magyar nyelven kiadta a Harmat Kiadói Alapítvány 1993-ban. Fordította dr. Orbán Krisztina. A könyv kapható, megrendelhető a Manna könyvesboltban Szatmáron. 34. oldal. Boldogok, akik sírnak. Ezt a második boldog mondást úgy is fordíthatnánk: boldogok a boldogtalanok, hogy felhívjuk a figyelmet a benne rejlő ellentmondásra. Milyen lehet az a szomorúság, amelyet Krisztus áldott öröme vált majd fel? A szövegből kitűnik, hogy nem a szeretteik, hanem az ártatlanságuk, igazságosságuk, önbecslésük elvesztése miatt sírók nyernek vigasztalást. Krisztus nem a gyász, hanem a bűnbánat fájdalmáról beszél. És ez a lelki áldás második lépcsőfoka. Más a lelki szegénység és annak beismerése, és más a fájdalom és a sírás bűnösségünk felett. Teológiai nyelven úgy is mondhatnánk, hogy más a bűnvallás és más a bűnbánat. Azt is be kell látnunk, hogy a krisztusi kereszténység nem csupa öröm és vidámság. Jó néhányan úgy képzelik, hogy a keresztényeknek, különösen ha betöltekeztek a Szentlélekkel, folyamatosan túláradónak és pezsgőnek kell lenniük, és nem hervadhat el szájukról a mosoly. Hogyan is rugaszkodhatnak el ennyire a Bibliától? A Lukács-féle változatban Jézus egy komoly figyelmeztetést fűzött ehhez a boldogmondáshoz. Jaj, akik most nevettek! Lukács 6.25. Igenis, léteznek keresztény könnyek, és ezeket közülünk még csak kevesen sírták el. Jézus is sírt a mások bűne miatt, a bűnük keserű következményei miatt, a jövendő ítélet és halál miatt. Sírt a konok városok felett is, amelyek nem akarták befogadni őt. Nekünk is ugyanígy sírnunk kell a világban dúló gonosz miatt, mint a bibliai idők zsoltárosának, aki így szólt Istenhez: könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Zsoltár 129-136. Isten úgy jellemezte a hozzáhű népet Ezékielnek, mint akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatosság miatt, amit elkövetnek Jeruzsálemben. Ezékiel 9-4. Pálapostól pedig a hamis tanítókról, kik annak idején zavart keltettek a gyülekezetekben, a következőket írta: ezekről most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Filippi 3.18. Nekünk azonban nem csak mások bűnei, hanem a magunk bűnei felett is sírnunk kell. Tán még sohasem okoztak nekünk bánatot? Vajon túlzott-e Cranmer, amikor 1662-ben az úrvacsorai istentiszteleten a hívőknek ezt a kérdést tette fel? Beismerjük-e és elsiratjuk-e mi számtalan bűnünket és gyengeségünket? Vajon nem cselekedette helyesen Esdrás, amikor imádkozott, sírva vallást tett bűneiről és leborult Isten háza előtt? Esdrás 10.1. Talán nem volt igaz a Pálnak, amikor így kiáltott: én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből? És ezt írta Korintus bűnnelteli gyülekezetének: inkább megszomorodtatok volna? Lásd Róma 7.24, s vezd össze 1 Korintus 5.2, 2 Korintus 12.21. Úgy gondolom, egyikük sem jár tévúton. Félek, hogy mi, evangéliumi keresztjének, túl nagy hangsúlyt helyezünk a kegyelemre, és túl kevesset a bűnre. Nincs bennünk elegendő bűnbánat. Sokkal nagyobb Isten szerinti szomorúságot, 2 Korintus 7.10, keresztény bűnbánatot kellene tanúsítanunk, hasonlót ahhoz, amiről David Brainerd, egy 18. századbeli amerikai indiánok közt szolgáló misszionárius tett bizonyságot, amikor ezt írt a naplójába 1740. október 18-án: ma reggel az áhítaton nagyon összetörtem, és keserűen sírtam mérhetetlen bűnösségem és gyarlóságom felett. Szentek az ilyen könnyek, melyeket a zsoltáros is így ajánlott Istennek, Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, Zsoltár 56.9. A bűneiket elsiratók az egyetlen lehetséges vigasszal vigasztaltatnak meg, amely nyomorúságukra valóban gyógyír lehet, ez pedig Isten ingyen való bűnbocsánata. Minden vétkeit sirató és megbánó bűnös számára a legnagyobb vigasz a feloldozást kimondó szó. Az Ószövetség szerint a Mesiás egyben vigasztaló is. Ő a vigasz hozó, aki bekötözi a megtört szívűeket, Ézsaiás 61.1 és Ézsaiás 41. Ezért volt, hogy igaz emberek, mint Simon, keresték és várták Izrael vigasztalását, Lukács 2.25. Krisztus az, aki valóban tiszta olajat tölt sebeinkre, és enyhet hoz kínoktó gyötrődő lelkünknek. Mi azonban sírunk a földön szétáradó bűn, a szenvedés és a halál pusztítása miatt. Majd csak az idők dicsőséges végezetén, a bűn megszűnte után válik teljessé Krisztus vigasztalása, mert akkor Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Jelenések 7.17. Felolvasok még dr. Prőle Károly Lukács evangéliuma című könyvéből. Kiadták 1991-ben Budapesten az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály kiadásában. A könyv megrendelhető a Manna könyvesboltban Szatmáron. 113. oldal. Evangélium a szegényeknek. Jézus azzal a kijelentéssel kezdi a hegyi beszédét, hogy az Isten országa a szegényeké. Emlékeztetünk arra, hogy Isten országa olyan világot jelent, amelyben maradéktalanul érvényesül Isten jó akarata, s amelyet Jézus hozott közzel. Benne teljesül Isten minden ígérete. Lásd, Lukács 4.42-44. Jézus szerint mindez a szegényeké. Kikre kell gondolnunk? Legegyszerűbb volna betű szerint érteni a nincstelenekre. De az Ótestamentum és a zsidóság szóhasználatára gondolva mégsem ilyen egyszerű a helyzet. Izraelben a gazdagság Isten áldásának számított. Ugyanakkor azt is tudták, hogy Isten pártját fogja a szegényeknek és elnyomottaknak. Ennek következtében ez a kifejezés vallásos elemekkel telítődött, és a szegény jelentette az alázatos és kegyes embert, aki mint ilyen számíthat Isten különös kegyelmére. A prófétai ígéretek és a zsoltárok reménysége szerint Isten az utolsó időkben megsegíti a szegényeket. Lásd Ézsaiás 7.15, 61.1, 62.2, Zsoltár 9.10, 69.30-39-ig, 86.1-3-ig. Ezért nevezik magukat a kumrániak is szegényeknek. Lemondtak vagyonukról a közösség javára, és remélték, hogy Isten rajtuk, mint kegyeseken, azaz szegényeken, teljesíti ígéretét az utolsó időben. Nekik adja országát, a világ uralmát. Nos, ebben az összefüggésben kell keresnünk Jézus szavainak az értelmét. Úgy, hogy kérdezzük, kik remélték, hogy elnyerik Isten országát? A kumrániak, akik a törvény pontos megtartásával felkészültek rá. A farizeusok és írástudók, akik a törvény megtartásával, sokszori böjtöléssel és imádkozással már is magukra vették Isten országának az igáját. A papok, akik Isten templomában végezték a népét a közben járó szolgálatot. Jézus körül azonban nem ezeket látjuk, hanem betegeket és betű szerinti szegényeket, akiket Isten ezzel a közhit szerint bűnösöknek bélyegzett, akik anyagi helyzetük és társadalmi körülményeik miatt nem is ismerhették, és ha ismerték, nem tartották meg a törvény előírásait. Vámszedőket és halászokat, akiket senki sem képzelt első helyre Isten országában. Jézus boldogmondásai tehát azt az evangéliumi jó hírt mondják el, hogy azé az Isten országa, aki erre semmiképpen nem számíthat. Megerősíti ezt az értelmezést a boldogmondás formája is. Boldogmondással a hellenizmusban és a zsidóságban is egyaránt gyakran találkozunk. A templomba érkezőt fogadták boldogmondással, és így jelentették ki az Isten színe elé lépés feltételét. Az apokaliptikus irodalomban az Isten országába jutás feltételeit fejezték ki ilyen módon. De mindig harmadik személyben. Boldog az, aki. Második személyű forma csak Jézusnál fordult elő. Máté visszatért a szokásos formához, de Lukács megtartotta az eredetit. Boldogok vagytok! Ez arra val, hogy Jézus nem feltételeket szab, hanem evangéliumot hirdet, mégpedig személyhez szólóan. Feltételek nélkül azoknak adja Isten országát, akiket megszólít. Isten kegyelmének a felajánlására épül tehát a hegyi beszéd. A három boldogmondás nem szól három különböző embercsoporthoz. Az éhezők és a sírók azonosak a szegényekkel, az előbb kifejtett sajátos vallásos jelentéssel.